Luca nagyon szolidan tapsoltát, ja, remélem azért.
Mert most nem tudtam, hogy mi van.
De. Az a lényeg, hogy a taps, ha a jelet kibaszod a kijelző, hogy az optikailag egymás alá tudom majd húzni a sávokat, és akkor, hogy az viszonylag megadja, hogy ki hogy kezdte el a felvételt. Tehát azért kell a nagy pík legyen. Tudod, ez mint a csapó a filmezésnél,
értem,
hogy ott
jó,
akkor van
ezt elmondod, akkor értem.
Nem mondtad el, Lucának? Egy dolgod volt.
Azt hittem valami delay-t mérsz különböző.
Viszont nagyon távol, hogy a mikrofontól, Luca.
Jó.
Ezt viszont elmondtam.
Hú, Antonnak mikrofonfétise van.
SM7-8?
Igen, szerintem.
Na, ezt akarod, ahhoz nem kell, az SM8-7 az az.
Akkor mehetek távolabb, szerinted?
Nem, hallgass a fekára, baszki, ne már.
Jó.
Ő ezt onnan veszi, hogy látott a videókból, YouTube-ektől, hogy így beszélnek a mikrofon, vagy a szoba másik végéből. Csak elárultam neki, hogy ez azért van, mert hogy azok csak prop mikrofonok, tehát az a reklám miatt van a Shure-nak, de egyébként meg ilyen csiptetős izékel,
ja,
így beszélnek bele. De mindegy, nem hiszi el. Na jó, viszont akkor csapjunk a lovak közé. Nem fogom tudni, hogy ez hányadik VIP adásunk, mert ugye nem számozzuk már ideje, hiszen leszoktunk arra, hogy Béla, mi az Isten csinálsz? Rettenetesen zavar, hogy még felállítod a sátrat, a hálózsákot kitekered, meg egyébként. Sziasztok, kedves hallgatók, ez itt a Hek és Lángos VIP adása, a következő. Itt van velem a stúdióban Szabi. Szia, Szabi.
Hello, sziasztok.
Itt van Béla.
Sziasztok, itt vagyok.
És a mai vendégünk Nagy Luca, aki a Google tagja. Ugye, mint tagja. Szia, Luca.
Sziasztok.
Több ezer éve próbáltunk téged becsábítani a Hek és Lángos stúdióba, aztán mindenféle élethelyzet ezt meggátolta, aztán jött Albert is hozzánk, aki nagyon pusholt minket adás után, de ez még adásban is, hogy hát Lucát azt mindenképp hívjátok meg, és hát most úgy alakult, hogy nem nagyon találtam a kifogást, hogy miért ne tudj jönni, hogy itt vagy velünk. Nagyon örülünk. Mi az, amit holnap tudni kell? Tehát, hogy ugye a Google TAG-nál, ami a
Threat Analysis Group
pot jelenti, dolgozol, mint malware kutató, vagy mint kutató? Vagy ez...
Hát hivatalos neve Security Engineer, de ugye Threat Intelligence-ben dolgozom, tehát különböző grupokat trackkelünk, különböző malvereket elemzünk, igazából reverse engineer is vagyok, nagyon sokat reverse-elek. Hát igen, ez a tag, ebben több különböző csapat van, én crime-ban dolgozok, amúgy van még diszinformáció, meg APT talán, de mi jobban fókuszálunk az olyan csapatokra, úgy mondom, hogy csapatok, akik, mit tudom én, egy botnet körüli emberek, operátorok, vagy az írói. Én olyanokkal foglalkozok, amik inkább pénzügyi motivációjuk van, tehát bármilyen botnet, ami proxy telepít, miner, vagy infostealer, vagy ilyen, vagy ransom, most már ransomware-ekkel is foglalkozok például. Úgyhogy igen, a tagben igazából threat intelligence-zel foglalkozunk, próbáljuk különböző Google termékeket biztosítani abból, hogy tanulunk a különböző TTP-kből, hogy változik egy botnet, mi lehet talán a következő lépésük, mi az, amit ki tudnak használni a Google-nél, mondjuk egy Google Drive-ba hostolnak, vagy egy Gmail-t használják, vagy ugye spammelnek, Google-ösök kantokról spammelnek, tegyük fel. Akkor én megpróbálok javasolni bármilyen defensív technikát annak a területnek, ahol én azt látom, hogy tudunk javítani.
Ez nagyon érdekesen hangzik, és nekem a Google tag az mindig egy olyan volt, hogy nagyon sok hírben megjelent, de nyilván nem kötöttem össze, hogy ez most mekkora a csoportosulás is, illetve hát azért a Google-nek elég sok findingja van, főleg Apple eszközökben, tehát hogy valahogy érdekes módon mindig az Apple-s őlékenységeit fedezitek fel. Biztos nincs jobb dolgotok. mennyire van így ilyen targetál dolog megadva, hogy mi az, amivel foglalkozni kell, vagy mennyire szabad ez nektek, vagy mennyire keresitek ti meg azt, amivel foglalkozhattok?
Igen. Hát úgy próbálunk úgy prioritizálni nyilván, hogy az olyan csapattal foglalkozunk, ami ahol tudunk is tenni valamit. Tehát, hogyha van egy botnet, ami nagyon sok részen érinti egy Google-ös termékeket, akkor nyilván annak magasabb a prioritása. Vagy például mondjuk a Google-t, mint céget targetálja, aznak megint persze nagyobb. Tehát inkább úgy mondanám, hogy ahol többet tudunk tenni ellenük, azok elsős élveznek.
Hogyha Google-ben átkeresünk, ugye, Google-nél, akkor azért lehet volnad látni nagyon sok előadást, illetve neved azért felbukkan különböző előadásokon, konferenciákon, egyebeken, és nyilván nem kérdezünk olyanról, vagy nem szeretnénk olyanról kérdezni, miről nem beszélhetsz. Tehát ez tök egyértelmű, hogy azért itt vannak különböző, nem tudom, titoktartási nyilatkozataid, gondolom. Tehát igyekszünk afelé menni, amiről tartottál meg előadást. Ugye a legutóbb, ha jól tudom, ami ilyen volt, az nem a B-Sides volt, hanem azóta volt még valami.
Igen, volt pár. Ebben az előző évben voltam pár konferencián, ugye a Gloop-Tabával. Gloop-Tabával meg egy Mekes Malverrel is egyébként.
Milyen meglepő, hogy Mekes Malverrel. Érdekes.
Egyébként Mekes Malverekben annyira nem vagyok otthon, igazából itt dicsőség a...
De nincsenek.
Hát azért majd nézd vissza ezt az előadást. Na, ez a...
Ez fake news.
Az első, amin voltam ebben az évben, az Karó volt, ott a Gloop-Tabával ugyanúgy, majd voltam a vírus bulletinen, ott már többször voltam, még régebben az Emotettel, az volt talán az első nagyobb előadásom még régebben. Aztán voltam a Microsoft DCC-n is, Vancouverben, na azt élveztem a legjobban egyébként, mert ott ugyanúgy a Gloop-Tabát adtam elő, csak egy ügyvéddel. Úgyhogy, tehát, hogy én a kérdésektől mindig attól vagyok legjobban, attól rettegek igazából a konferenciákon. Viszont ezen a Gloop-Tabán ugye, amikor ezt diszraptáltuk, akkor együtt dolgoztunk ügyvédekkel, ugye jogi csapattal a Google-nél, és hát azok az ügyvédek a legjobbak válaszol a kérdések szempontjából. Nem, ott kicsit lement rólam a teher, és átadtam minden kérdést az ügyvédünknek.
Úgyhogy... Bocsánat, csak felmerült bennem, hogy miért félsz a kérdésektől?
Hát igazából nem tudom. Tehát mindig van bennem egy olyan félsz, hogy valami olyat mondok, ami nem korrekt. Nem.
Most akkor az izzadsz egy kicsit itt, és kérdezgetünk folyamatosan, és nincs melletted ügyvéd, tehát azt azért tegyük hozzá, hogy bár lehet, hogy ott hátul ott a sarokban, tudod, így a kamerán kívül, hogy néha egy kinéz,
nem, hát azért erre tényleg figyelnem kell nagyon, hogy a publikus előadás ott tartok.
Tudod, mire kell még figyelned? Hogy igen. A mikrofonhoz közel vagy.
Igen, bocsi.
De egyébként ez ilyen visszatérő probléma szokott lenni, hogy például Magyarország, nem tudom, hogy neked mi a vélem, szerintem Magyarországon, szerintem Activity-n is adtál elő, ha nem tévedek.
Nem, pedig nagyon
ott akartam. Nem adtál elő? Vagy B-Sides, szóval nekem összefolyik a kettő.
Nem, Magyarországon egyáltalán.
Magyar nem azt szeretett.
Egyáltalán.
Hol láttam? Akkor csak ott voltál, emlékszem, ott voltál. Igen. Emlékszem, azért láttalak, mert ott voltál Albert. Na, lényegtelen. A lényeg az, hogy Magyarország, nem tudom, nekem az a benyomás, hogy soha nem kérdeznek az ember. Lemegy az előadás, mindenki nagyon örül magának, így magunkba szívjuk az izét, a mindent, és akkor így elviszük magunkkal, és de így nem nagyon kérdezünk, de Amerikában ott azért sokkal nagyobb a kérdezős kultúra. Mi a tapasztalatod ezzel?
Hát igazából én Vancouverben tapasztaltam azt, hogy nagyon sokat kérdeztek, de ennek azok...
Egy picit hadd segítsek, Béla, az nem Amerikában van.
Tudom. Brazília.
Bocsi, Amerikában még nem adtam elő, igazából. Úgyhogy ezt nem tudom. De a Vancouverben van tapasztalatom, és ott tényleg azt vettem észre, hogy sokat kérdeznek, viszont ez inkább szerintem a konferenciától függ. Konferencia, tehát a közönségtől. Mert Vancouverben, Microsoft DCC-n több olyan előadás volt, ami ilyen law enforcementből jöttek emberek, vagy FBI-tól, vagy nem tudom. És ők nyilván többet tudtak kérdezni az én témámról, ahol mi diszraptáltunk egy botnetet, és megpróbáltuk az embereket mögötte ugyanúgy törvényi oldalra terelni ezt az egész dolgot, és ez így adta magát, hogy többet tudtak kérdezgetni. Viszont egy vírusbulletinem, ott jobban a technikai részbe kérdeznek bele. Inkább ez szerintem közönségfüggő.
Azt ismerem egyébként, hogy a hatóság az mindig kérdez, fogyasztott-e alkoholt az elmúlt 21 évben, mindig tudnak kérdezni, akárhányszor megállít, a rendőr mindig tud kérdezni. Többször említettet, hogy diszruptáltatok a botnetet, ez mit jelent ténylegesen? Tehát az azt jelenti, hogy felfedeztetek valakit, kutattatok utána, megvan minden, és nem úgy, mint a legtöbb boldog IT security is hátadől, hogy akkor megvan, hanem akkor így tesztek is ellene?
Persze. Tehát ez a Gloobtable-val ez úgy történt, hogy nekem ez egy hosszabb projektem volt. Már ez visszanyúlik még az előző munkahelyemre egyébként, a Sophoshoz, ahol ugye nagyon sokat reverseltem, és a Gloobtable volt az utolsó ilyen nagyobb projektem, ahol csak így ugye reverseltem, megmondtam, hogy milyen moduljai vannak. Minden egyes modulját igazából szétszettem, és így meg tudtam mondani nagyjából, hogy mit csinál. Viszont a Google-nél meg folytathattam a munkámat a Gloobtable-n, viszont ott már jobban a munkakörömbe az is tartozott, hogy attribútáljak hozzá embereket, bizniszmodellt. Vajon ez a modul, ez hol játszik szerepet? És én ezt egyébként nagyon élveztem. Akkor jöttem rá, hogy amúgy ez tök jó dolog, kicsit így kinyílt a világ, hogy tök jó dolog, hogy megmond, reverselek valamit, és megmondom, mit csinál. De az tényleg nagyon élveztem, hogyha láttam mögöttem, mi a modell. Melyik residential proxy provider van ez használva, vagy melyik ilyen publikus szolgáltatásban használják ezeket a lopott ökkantokat, amit ez a modul lop el, vagy ezeket az asszociációkat megtaláltam, ez igazából ez segített még arra, hogy tudjuk azt, hogy hol tudunk tenni ellenük, hol tudjuk diszraptálni, miket kell diszraptálni, nem csak a botnetet, hanem egyébként ezeket a különböző biznisz szolgáltatásokat, vagy szolgáltatásokat is. Aztán ugye arra is rájöttünk, hogy elég sok Google terméket használnak, igazából Google Cloud-ot is használtak az egyik proxy szolgáltatásukra, meg Google Docs-ikat használtak arra, hogy letöltsék a malvert, vagy volt, hogy YouTube videó kommentben tudtad letölteni a Gloobtable-t, tehát elég sok helyen tudtunk tenni ellenük, rengeteg ökkantyok volt, amit erre használtak, és ezeket mind ugye az elsődleges célunk, hogy megtakarítsuk a Google-t ettől, és hogy ne szopportáljunk ilyeneket. Úgyhogy ezt igazából elég... ilyen szempontból volt szerencsém ezzel a malware-rel, mert időzéletesen szerencsém, hogy tényleg sok helyen tudtunk tenni ellenük Google-nél.
Az jött eszembe, mondtad itt, hogy ugye attribútáljátok is ilyenkor ezeket a malvereket, meg csapatokat, és itt van mindig egy ilyen örök vita házon belül, hogy mondjuk észak-koreai hackerek léteznek-e, vagy csak amiről nem tudjuk, arra ráfogjuk, hogy Észak-Korea, hogy van-e valami jó mondásod arra, hogy hogyan lehet megmondani egy ismeretlen malware-ről, hogy az vajon honnan a francból származik, tehát mi alapján nézitek meg, mi alapján mondjátok rá azt, hogy ez most észak-koreai, vagy nem tudom, ugandai, vagy akármilyen.
Hát ez nagyon sok forrásból kiderülhet. Volt olyan, hogy csak simán találtam valami kódba egy orosz kommentet, tehát ez elég jó, még ez nem bizonyítja, de például ez már lehet egy jel, akkor az infrastruktúra szerintem az a legegyszerűbb, tehát hogyha látod, hogy hol vannak a szervereik, azok hova mutatnak, például az lehet még egy jel, hát még lehet pár, de nem tudom, hogy most...
Mennyire mentek bele ebbe a rekurzív, ők azt akarják, hogy mi azt gondoljuk, hogy mi azt gondoljuk, hogy ők azt gondolják, hogy mi azt gondoljuk, hogy ők azt gondolják be. Tudod, hogy a félrevezetésnek a végtelen ciklusába, hogy, mert nyilván erre rá lehet azt mondani, igen, mert az összes, tehát a kritikus oldalon az ember ilyen korrektan azt mondja, hogy azért van benne orosz komment, hogy a kutatókat, akik olvassák-e meg kódot, őket félre izélik, és mi valójában észak-koreaiak vagyunk, de orosznak mutatjuk magunkat például.
Igen. Hát igazából muszáj szerintem mindig belegondolni abba, hogy mi az ő lépésük, vagy mit miért tesznek. Igen, ugye ransomware-eknél ez tipikus, hogy ugye látod azt, hogy nem titkosít le, hogy megkérdezi a keyboard layoutot, hogyha az orosz, akkor nem titkosít le.
Igen.
A Gloobtable-nál is volt egy olyan, amikor diszraptáltuk, hogy miután volt ez az egész diszraptálás, hogy talán kidobtak egy olyan modult, ami uninstallálja, hogyha orosz nyelvbeállítás van a gépen. Tehát ezeket, igen, van, hogy... De amúgy ez is egy egyértelmű el tud lenni sokszor, hogy ugye nem támadnak a saját országban bizonyos okok miatt, és akkor így igazából rá tudsz jönni, hogy hol az malverírók azoknak hol alok, mi a lokációja.
Engem az érdekelne, hogy azt mondod, hogy a Sophosnál kezdted, majd a Google-nél folytattad. Ez azt jelenti, hogy egy ilyen elemzés, egy ilyen találat, vagy egy nyomozás, az a te szellemi terméked vihetett tovább, vagy itt igazából csak egy ilyen véletlen együttállás miatt tudtad ezt tovább vinni?
Nem, ez igazából, én nagyon szerettem volna csak folytatni a munkát. Ez nyilván, ha valamivel sokat foglalkozol, utána azt nehezen átingeded el, legalábbis én. És ez így volt minden egyes, majdnem több malverrel is, tehát az emotetet is mai napig követem a Google-nél. Ez csak szimplán az, hogy szereted követni, hogy változott, már így jobban vele látsz, gyorsabban tudsz konklúziót levonni.
Itt a családtag.
Ja, igen.
Igor, meg Petrov, együtt vagyunk, nézem, ahogy C2 szervet konfigurál, már megint elrontottad. Láttál defektes malvert? Biztos vagyok benne, hogy láttál defektes malvert.
Ja, persze.
Azért mondom, az ember látja ilyenkor, hogy ezt elrontottad, tesó.
Hát igen, nem mondtettél, és most ez van, hogy nem nagyon értem, hogy most van, hogy működik a szerverük, van, hogy hülyeséget ad vissza, és látom, hogy most valami, mert megint akkor készülnek, lehet egy új fejlesztő, vagy nem tudom.
Várjál, ne haragudj. Hát akkor te még nem engedted el az emotetet. Tehát
sem,
a régi szerelem az még
mindig...
Két, hogy mondják ezt magyarul, hogy két tűz, két vasat tartasz a tűzben, egyszerre glubteba és emotet?
Persze. Hát meg jó, nyilván ezek, amiket úgy publikusak, de amúgy rengeteg más csapattal is foglalkozok. Rengeteg olyannal,
ezek a nagy szerelmek. Na.
Ezek, amik publikusak igazából. A legtöbbennek nincs is nevük így külsőleg. Aha. Csak így a Google-nél mondjuk mi követjük, de amúgy nem tudnám megmondani, hogy mi a neve. Nincs,
na, figyelj, akkor most gyorsan megkérdezem a kérdést. Én ezért jöttem, hogy ezt megkérdezzem. Hát mi a véleményed arról, hogy én egy időben én is sokat foglalkoztam az emotettel, de nem reverse engineer-eltem, én mint elszenvedője egy nagy cégnél, tehát csak így, nekünk nem kellett, tehát nekünk kiszedtük, amit tudom én, a dropperből a CNC-ét, tehát az első letöltőlés, és azokat blokkoltuk meg, hogy hogyan működik, hogyan tudjuk elkapni a dokfájlokat, stb. Ilyenekkel foglalkoztunk. Hogy mi a vélemény, ugye már le lett kapcsolva. Volt mindenféle kép, meg hogy elkapták őket, meg rendőrség, meg nem tudom mi a szöszmöz, meg lefoglalás, nem tudod, amilyenkor szokott lenni. És most szerintem egy fél éve újra olvassuk a híreket, és látjuk a mozgolódást, hogy tehát újra működik.
Igen.
Szerinted itt mi történt? Van ami, hogyha esetleg erről beszélhetsz, bár hogy nem tudom, tehát ezt most rád bízom.
Ezt egyébként nem tudom. Tehát, hogy nem, ezt ilyen szinten így nem követem. Az emotetnél nem követem így ezt az attribúciót. Aha. Ilyen szinten. Viszont, hát nem tudom, lehet, hogy valószínűleg akkor nem mindenkit kaptak el, vagy nem a megfelelő embereket, vagy nem. Hát maximum ez lehet a teória,
de
hogy nem mindenki.
De hogy visszajött.
Igen, persze. Ezért
tehát,
mondom.
Tehát ez teljes érzéket, hogy visszajött.
Nem tudom ezt megmondani, hogy ennek mi az oka. De ez sokszor, egyébként ez nem olyan egyedi. Ez többször történt már ilyen.
Ezt akartam, hogy ez a Globtribánál is így van, ha jól láttam.
Nem, ott az emberekkel nem tudtunk igazából mit tenni ellenük. Ők még mindig szabad lábon vannak. Addig, amíg...
Jó, csak a... Aha.
Tehát... Igen, ott nem volt ilyesmi. Addig, amíg igazából Oroszországban tartózkodnak, nagyon sok mindent nem tudunk elni.
Hogy történik ez a követés? Tehát van egy RSS feeded, és nézed minden nap, hogy nulla bejegyzés hozzákapcsolódóan, és egyszer csak kinyúl egy kéz a sírból, hogy emodett, visszajöttem, ja. És akkor a zombi feltámad, hogy ezt hogy követed?
Uh-huh. Hát igazából rengeteg rendszerünk van, amire írok, lehet írni valamilyen szabályt, vagy detekciót, mondjuk írok egy detekciót arra, hogy ugye a mintákra tegyük fel, vagy a szervereikre, vagy nem tudom, vagy, és akkor írok egy query-t, hogy minden nap küldje el, hogy ez megváltozik, ez az érték, vagy ilyesmi. Igazából automatizálok mindent, amit tudok, hogy tudunk követnünk kell.
Nem akarsz hekkés lángos tag lenni? Tehát a híreid vannak ezek szerint, szóval tudnál hozni heti rendszerességgel híreket, úgyhogy, vagy akár úgy is, hogy hír beszállítod, nem muszáj beszélned, elég, ha csak ilyen háttérbe tolod, hogy ezekről majd beszéljetek, hogy ez izgi lehet, jó? Tehát,
ja, okay.
Fizetünk érte valamennyit, nem tudom, egy monstert küldünk, vagy nem tudom. Mi a kedvenc energiaitalod? Van
fú, de hogy ilyen? Is gyűlölöm az energiaitat. Nem.
Kávé?
Nem. Azt iszok.
Na, egy rendes
ember. De sörözök is, amúgy abban meg tudunk egyezni.
Hát azért svájci söröket, nem biztos. Igen, ezt talán nem mondtuk, hogy te Svájcban dolgozol. Ez publikus, mondhatjuk?
Igen.
Jó. Hogy kerültél a Google-höz? Tehát ugye most kicsit így reverse engineer-eljük az életutadat, tehát hogy a Google-hez hogy kerültél oda? Tehát hogy ez az első ilyen állomás.
Várj egy kicsit, gyorsan, mert ezzel kapcsolatban nekem is lenne kérdésem, de hogy akkor fogjuk össze a két kérdést egybe. Néztem a LinkedIn profilodat, és azt láttam, hogy például te nem vagy egy ilyen certifikét halmozó hölgy, tehát mondjuk van egy, vagy volt egy lejárt egy certified ethical hackeres papírod neked is, ami egy csoda, én is megértem ezt a dolgot, de ugye Óbudai Egyetem, CEC, aztán ha jól láttam, rögtön a Sophos és Google. Tehát nem...
De most pont, hogy nem reverse engineering-eljük, pont az lenne a lényeg, hogy lépjünk visszafele, tehát hogy a Google, Sophos és a megszületett, de mindegy, vesz, ahogy igen, jól
de, hogy
olyan... Ki vagyok én, hogy én vezessem az adást, hagyjuk meg.
Ennyi. Figyelj, de hogy olyan szintű ugrások voltak a karrieredben, ami azért nyilván implikálja azt, hogy nem az a fajta csaj vagy, aki vagy szépen lassan lépkedek, meg kicsit tanulgatok, hanem van valami olyan elemi, nem tudom, tudásod, ösztönöd valami, de ez az egész történethez. De hogy jött ez egyáltalán neked, hogy mióta foglalkozol ugye IT-szekúval, hogy jött ez neked, jó, hogy ebbe az irányba akarsz menni?
Melyik sorrend legyen, döntsd jó, tehát...
Ezt majd Antana megmondja.
Majd Antana helyes sorrendbe vágja, hogy
majd ő összevágja.
Összevágja. De csak beszélj, Luca, nyugodtan, okay. Bármit.
Tehát...
Igen, mindegy, Szavi Sávő elveszik majd az ételbe, véletlenül megsihül a fáj, vagy valami.
Tehát először, akkor vegyek úgy, hogy először nekem az IT, az ugye gimnáziumba jött, hogy elkezdtünk programozni, még akkor Pascalban. Amúgy azelőtt egyáltalán nem érdekelt még sem más tudományok, sem nagyon eléggé...
Hiszen zenei iskolában jártam általános
iskolában. Amúgy zenével foglalkoztam nagyon, meg hát eléggé ilyen iskolakerülő voltam, inkább zenélgettem magamnak, meg így úgy voltam vele, hogy ezt folytatom. De amúgy, amikor elkezdtünk programozni először, az nekem kb. Ugyanolyan szenvedélyemmé vált hirtelen, mint a zene. Nagyon imádtam programozni. Úgyhogy ez volt, ami így először így megpecsítelte.
Pascal jó? Change my mind. Én imádom.
Igen. Úgyhogy akkor elkezdtem így külön tanárhoz járni, meg így rámenni erre. Ugye egyetem alatt, ott én ugyanúgy, ott hoztam egy döntést egy múlt, hogy a zenét azt így félreteszem, és inkább tanulmányaimat folytatom. Egyetemen viszont, azt imádtam az egyetemet, amúgy imádtam programozni, meg jó is voltam benne, ott nagyon úgy tűnt, hogy software engineer leszek. Viszont először bejöttek ezek az IT security tantárgyak, és ott megint így elgondolkodtam, megint így vaciláltam, hogy most fú, akkor most még lehet inkább erre kéne menni. Ezért csináltam meg az etikus hacker képzést, csak ezért, hogy nem a szergyűjtögetés miatt, hanem érdekelt, hogy most akkor nekem ez tényleg annyira érdekel, hogy IT security, és amúgy ott az tetszett nagyon, nagyon élveztem, hogy ugye igazából azt éreztem benne, hogy kreatívnak kellett lenni. Nem csak az, hogy túlokat ismerjünk, meg technikákat, hanem így kreativitást igényelt. Úgyhogy...
Na várjál. Már mondtad, hogy security tantárgyak. What kind of security tantárgyak?
Óbudain van ilyen képzelt.
Jó, de igen. Hát most ez nem az
is elég jó szinten. IT security alapja, vagy IT biztonság alapjai, ezre például nem tudom miért, valamiért megtetszett akkor.
Hát csak jó egyébként.
Igen, volt több, egyébként volt pár tárgyunk. Még a Szenes Katalin tanárnőre is emlékszem, ő is tanított. Na mindegy, volt pár jó tanárunk ott.
Én már megtudtam, hogy az Óbudain van olyan, hogy Blue Team tantárgy, ahol a különböző külső oktatók tartanak ilyen Blue Teaming oktatást, ami teljesen sokkal, hogy ilyen létezik egyetemen Magyarországon.
Tök jó. Többet ilyenből. Egyébként meg C-Sharpot tanítottak, nem?
Igen, C-Sharpot. Amúgy, na, még ezt akartam elmondani. Nekem még ami fura volt ott, hogy Már nekem a másik ilyen nagy mérföldkő, ami eldöntötte, hogy így tényleg IT security-n menjek, az az volt, hogy elkezdtünk assembly-t tanulni, és nekem ez volt a fura, hogy ugye előzre elkezdtünk magas szintű nyelveket tanulni, mint C-sharp, Java, és az utolsó évben bedobnak assembly-t, ami a legalacsonyabb nyelv, és én azt imádtam. Akkor kezdtem el így nagyon érteni, vagy hát ahhoz kell érteni a számítógép architektúrát, és ja, nekem még az volt egy ilyen, hogy akkor mit lehet az assembly-vel kezdeni? Hát assembly fejlesztő nem nagyon tudok lenni most, viszont reverse engineering az így adta magát ezek után, úgyhogy én még akkoriban jártam a Telekomhoz, mint gyakornok, és ott emlékszem, hogy ott reverse-eltem először egy ransomware-t, amit a hálózaton találtam, de megfogta, nyilván blokkolt egy AV, csak így kíváncsivá tett, hogy most mi lett volna, ha nem blokkolja, mit csinál ez valójában, hogy mit kéne tenni, hogy letakarítjuk, meg így érdekelt ez a dolog. Úgyhogy ott a szakdogámat erről írtam, hogy erről a ransomware-ről, hogy reverse-eltem, Telekomnál ott megcsináltam a kis első malware lapos környezetemet, meg a szakdogám igazából erről szólt, úgyhogy emiatt kerültem a Sophoshoz, mivel az volt az egyetlen, vagyis hát nem tudom, hogy egyetlene, de akkor rájöttem, hogy ott van egy ilyen malware research lab, ahol csak ezzel foglalkoznak, vagyis egyébként az egyik tanárom kezébe került, a Szenes Katalin pont, akit még előbb megemlítettem, ő kezébe került a szakdolgozatom, és abban pillanatban mondtam, hogy hát akkor most ő lesz a ez a segítő tanár. Igen, és hogy ő lesz a... Már akkor volt... Hogy hívják ezt a tanárt, aki segít a szakdogádba?
Konzulens.
Mert volt konzulensem, és mondta, hogy most azonnal adja át neki. Ő lesz a konzulensem, és hogy ő neki vannak... És hogy a Sophosnál van pár ismerős, akinek be akarott mutatni. Úgyhogy én a mai napig nagyon-nagyon hálás vagyok például Szenes Katalin tanárnőnek ezért. És a Sophosnál ott amúgy a szakdogámban segítettek is. Kicsit ugye pláne, hogy ott többen ransomware-ekkel foglalkoztak, volt egy lány, aki nagyon ügyes volt a kripto részében, tőle rengeteget tanultam ott, meg igen, utána adtam magát, hogy a Sophosnál folytattam, vagy ott volt az első teljes munkám. Majd ott ugye ott elég sokat, ott nagyon sok szabad kezet kaptam arra, hogy mibe ássam bele magam, milyen malvert elemezzek, mivel foglalkozzak. Nagyon sok időt adtak arra, hogy tanuljak. Tehát volt, hogy csak bementem a munkahelyre, és igazából olvastam egy practical malware analysis-t, meg csak reverse-eltem. Úgyhogy ott tényleg sokat tanultam. Majd volt pár eredménye ennek, mondjuk Emotettel, vagy valamivel mentem még, Matrix ransomware-ekkel mentem még előadásra, és ezután jött a Google, az pont így egyébként, az, hogy voltam egy konferencián, Emotetről tartottam még Londonban előadást, és utána egyik Google-ös menedzser megkérdezte, hogy nem meg akarnám próbálni a Google-ös interjúkat. Igazából én akkor tök jól éreztem magam a Sophosnál, de ahogy én megtudtam, hogy Google-ös interjúkról olvasgattam már párszor, hogy amúgy ilyen tök challenging, nekem az így nagyon bejött, hogy már csak azért is megpróbálom, pláne, hogy azt mondták, hogy na, tessék, itt van ez meg ez a könyv, készülj fel belőlük, amúgy jöhetsz egy év múlva is interjúra, amikor úgy érzed, hogy fel vagy készülve. Úgyhogy ez nekem így nagyon megtetszett, hogy megpróbáltam Google-hoz az interjúkat, az így sikerült, úgyhogy ez így röviden.
Gyakorlatilag te eddigi életed és pályafutásod során a büdös életben nem kerestél állást. Nem, tehát mindig az állás keresett téged.
és igazából interjú, tehát első rendes interjúm az a Google-nél volt. Tehát nagyon, ott nagyon izgultam, hogy még előtte nem nagyon volt. Ugye mindig valahogy a szakdolgozatom az elég volt a Sophoshoz, meg aztán nem, más munkája nem volt.
Ez a Google-nél, ez a full program volt az interjúban, amit hall az ember, nem tudom, a 1000 órás, 50 körös, mindenféle tricky question, meg mit tudom én, hogyan ásnád ki magad egy gödörből, meg stb. Ilyen dolgok.
Szeretik az ilyeneket, amúgy azért, de én értem, mi mögött a koncepció, tehát, hogy arra mennek nagyon, hogy csak hogy megpróbálják felfedni, hogy gondolkodsz, hogy milyen a probléma megoldó képességen, És azért van ilyen sok coding interjú, mert igazából arra kíváncsiak, hogy oldasz meg egy problémát, arra nem, hogy a szintaktikát ismered-e, vagy ilyesmi egyáltalán, csak tök jó kis feladataik vannak, én élveztem az interjúkat. De igen, elég sok körös volt, ugye több telefonos interjú, aztán a végén az itt volt helyszínen egy ilyen 6 órás interjú, egymás után 6 óra, külön mindig mással. Egy másik security-s ember, tehát egy másik security-s teamből egy ember kérdezget a saját security-s csapatának a témaköréből, meg ugye egy-két ilyen coding interjú, de igen.
És mennyire érezted a 6 órás beszélgetések után, hogy ezt én zsebre vágtam, ezt a témát, kész, oké, pakolom a bőröndöt, megyek a Google-hez. Tehát mi volt az érzésed utána, egy ilyen interjú után?
Én a telefonos interjú után azt hittem, hogy az nem fog sikerülni. Ott nagyon, az nekem meglepett akkor, hogy azon átmentem. Viszont a helyszíni interjúkon ott éreztem, hogy jobban teljesítettem, mert sokat beszéltem, az egy jelen már az, hogy sokat beszéltem folyamatosan. Mondták is, hogy amúgy ez nagyon fontos, mert egyébként ez úgy működik, hogy ott vagy egy, aki interjúztat, az folyamatosan csak azt látod, hogy csak írkál rólad, egy esszét ír, minden input neki fontos. Te meg minél többet beszélsz a témakörről, igazából annál több input, és így tudtam is mindenről beszélni, meg így nagyjából képbe voltam azokkal a témakörökkel, úgyhogy éreztem.
Most csak egy példát mondja, hogy körülbelül milyen kérdés volt az, amit így ezen a körül, mit tudom én beszélje, nem tudom.
Hát ilyen feladatok
voltak. A regiszterekről, vagy...
Például volt egy reverse engineering-es feladat, egy shellcode-ot kellett visszafejtenem, meg kell mondanom, hogy mit csinál, és utána viszont elindultunk egy feladatból kiindulva, azon a síkon, hogy hát akkor ezt hogy védenéd ki, mit lenne, ha, meg voltak ilyen logelemzős dolgok, az is így teoretikusan, mi történne, ha ez lenne. Volt ilyen kérdésem is, hogy be akarnék jutni a Google rendszerbe, hogy tenném, meg ilyen, voltak ilyen nagyon basic security-s, teoretikus kérdések is, de a legtöbb az valamilyen feladatból kiindulva tovább vittük azt a gondolatmenetet, és akkor ilyen beszélgetős.
Izgalmas. Szerinted egyébként megalapozott? Tehát ez a hype, ami így egy ilyen izébe van? Tehát ha most összehasonlítod, hogy például a Sophoshoz, hogy milyen jól érezted magad, és hogy milyen szabadságod volt, és egyszerűen csak gyakorlatilag meghívtak oda, hogy gyere hozzánk, meg tök jó lenne, hogyha itt dolgoznál, és a Google ez, ahova nyilván be kellett iszonyatosan dolgoznod magadat. Tehát szerint, mert ugye a kettő között meg van valahol egy ilyen normális interjú, belépő interjú, mit tudom én, egy órás beszélgetés, mondjuk két körben, vagy valami ilyesmi. Tehát, hogy te tényleg érzed, hogy ennyire megalapozott ez a iszonyatos hype a interjúnál, vagy úgy vagy vele, hogy ezért tényleg egy kicsit túlnyomják?
Ahogy túlnyomják az interjúkat? Ahogy,
aha.
Hát nem tudom, hogy...
Mert ugye ez egy ilyen nagy kérdés, hogy a világban, hogy ez egy mennyi, vagy oké, hogy Microsoft meg Google, de azért érted, ez is csak egy munkahely, ahol bemennek az emberek, és akkor esetleg fingot fűrészelnek.
Nem tudom, azt tudom, hogy azt látom, hogy akikkel körül vagyok véve a Google-nél, azok azért elég hasonló természetűek mind, nem csak a tudásban, hanem abban, hogy mindegyik ilyen nagyon törtető, ambiciózus, hasonlóak vagyunk nagyon szerintem, és az valószínűleg ennek az oka, hogy az interjú process az nagyon alapos, és úgy választanak, amilyet ők akarnak.
Azt gondolom egyébként, hogy még egy, nem tudom, Jézus szívevételnél érted, most föl tudna venni 3 ember közül egyet, ott nyilván nem tudsz olyan elvárásokat támasztani, de hogyha egy ilyen nagy cég vagy egy Google, akihez, hogyha kinyitod a kapukat, akkor ömlenek be az emberek, ott simán van rá lehetőséget, hogy alaposan megszűrd őket, akár egy 6 órás interjú, valamielőtt van 25 másik telefonos kör. Tehát ilyen szempontból ez egy jó előny, és biztos vagyok benne, hogy megpróbálják abból, nem tudom, x ezer emberről, aki jelentkezik, tényleg azt a top 1%-ot ők lefülözni.
Igen, más a stratégiája az nyilvánvaló, egy interjúzásnál meg, hogy felveszik az embereket. Mondjuk van egy másik cég, aki lehet úgy inkább gyorsan felvesz embereket, de utána mondjuk azt a pénzt, mondjuk tréningeli őket, meg azt a szaktudást tréningekkel próbálja visszavenni. Viszont mondjuk Google-é nem nagyon merek kérni tréninget, vagy ilyesmi, mert igazából olyan emberek vannak körülöttem, akiktől tudok tanulni rengeteget, úgyhogy...
Ezzel kapcsolatban jó. Jut eszembe egy kérdés, mégpedig az, hogy te hogy tanultál, tehát ez a szint, amivel te eljutottál ideig, ez én azt gondolom, és itt nem az Óbudai Egyetemet minősítve, mert szerintem tök jó oktatás van, hogy azért nyilván te egy csomó mindent hozzá tanultál, és ugye nem csináltál, nem tudom, mindenféle certeket, tehát nem készültél így, hanem igazából amit tudást szivacsként magadba szívtál, az mit a szofosztos évek alatt, ami volt, és tanultál a kollégáktól, tehát mindig az, hogy a környezetedből próbáltál inspirálódni és tanulni?
Igen, a környezetemből meg nyilván elején, mikor mondjuk Óbudain elkezdtem, ugye a szakdolgozatnál tartottunk, és amúgy ez nem volt egyszerű elfogadni ott, hogy én reverzelni akarok egy malvert, és ebből akarom írni a szakdolgámat, mert nem nagyon foglalkoztak ott ezzel. Inkább az volt, hogy inkább valami szoftvert írjunk, vagy nem tudom, az volt így megszokott.
Egy rakterkezelőt kéne csinálni. Pontosan. 250 millió modik rakterkezelőt, mindenki rakterkezelőt.
Igen, tehát... Igen, ott nekem nagyon sokszor volt az, hogy valami témakor engem elkezdett izgatni, és abba beleástam magam szabadidőmbe. Tehát nyilván kell hozzá ez szerintem, hogy kicsit elvetemül legyél milyen téren. És akkor emiatt volt az, hogy ugye a Sophosnál még igazából tudtam ezzel foglalkozni az első munkahelyemen, amit nem volt kiegyezve az egyetemünk erre.
Nem voltak felkészülve. Ez most jelenleg hogy áll neked? Mennyire vagy már kiégve és megkeseredve, bár még fiatalnak és üde vagy, de hogy áll ez a privát idő, munkaidő és privát időben kutatás, esetleg tanulás?
Hát igen, ez most változik, mert azért változott, mert a Google-nél igen, azért is, tehát sokat dolgozunk. Meg nagyon ott nagyon könnyű belelendülnöm a munkába azért, mert nagyon érdekes, amit csinálok.
Elkap a flow.
Igen. Viszont már éreztem azt párszor, hogy hétvégén ezt nem szabad, ezzel le kell állnom. Még volt többször olyan, hogy hétvégén is dolgoztam, hétvégén is ugyan ezzel foglalkoztam, mondjuk, nem feltétlen munka, de azért korán rájöttem, hogy kell, hogy pihentessem az agyam valamit tök más dologgal. Például nekem pontosan ezért van az, hogy a zene most így visszajött az életembe, mert most már így merek tök más dolgokat csinálni szabad időmben, sőt jó érzés, ilyen kielégítő érzéssel jár. Igen.
Azért is kérdezem ezt, mert egyébként ugyebár nem tudom neked mi az érzésed, ezt már mindjárt elmondod, hogy a security szakma ezt annyira súlykolja ez a végtelen tanulás, ami teljesen igaz, tehát ugyebár itt nem tudunk megállni, mert minden egy alkalommal, minden héten jön valami új, de ettől függetlenül én úgy gondolom, hogy azért meg kell tanulni azt a egyszer azt mondani, hogy én nem tudok mindent a security-ről, mert ha megnézed, hogy hányfajta termék, hányfajta támadás, hányfajta ilyen dolgok vannak, akkor az ember agya gyakorlatilag felrobban, és szerintem engednünk kell magunknak, hogy néha foglalkozunk ilyen dolgokkal. Tehát nekem én ezt szűrtem le végül. Én is sokat foglalkoztam, szabadidőmben, stb., de egy picit azért lanyhult ez az utóbbi pár évben.
Nekem ez volt ilyen változás, nekem is még vagy 3 éve mondjuk. Még olyan voltam, hogy így ilyen nagyon-nagyon brutál maximalista, jó, most is az vagyok, de akkor ilyen nagyon betegesen, tehát, hogy ha jött a céghez valaki fiatalabb, mint én, vagy nem tudom, és akkor jobb valami nagyon jó szaktudásra bírt, akkor így néztem, hogy úristen, én akartam lenni a legjobb mindig. Így a koromba, szakmámba. Na, ez most már így a Google-nél ezt el kellett engednem.
De figyelj, a Google-i kellett elmenned, hogy ezt érzi, valaki megtalálja ezt a sarkizöltséget, én is ezt az érzést. Tök jó. Igen. Klep.
Úgyhogy most már így kicsit azért változik a személyiségem, most már így teljes ember akarok lenni, hobbikkal, kiegyensúlyozott lenni, úgyhogy igen.
Csinálod a munkádat, jól csinálod a munkádat, de úgy egyébként szeretnél egy ilyen lelazulást is munka után. Igen.
Ez mit is jelent ez a lelazulás? Tehát, hogyha mondjuk a munkától távol megyünk, akkor mi az, amit a munka mellett csinálsz?
Ugye említettem a zenélést, ezt most nagyon-nagyon élvezem, de ott is...
Ez mit jelent? Okay. Egy dobból kiülsz Czürich utcáin, és
Hát akár azt is lehetetni, igazából bármi, mert amúgy nekem azért azt élvezem, hogy tanulok zenéről. Tehát, hogy most elkezdtem építeni ilyen modulokból, ezek a moduláris elemek nagyon érdekelnek, mi azt jelenti, hogy mondjuk bármi, van valami szintetizátor, azok ugye vannak különböző elemei, mint oszcillátor, filter, meg mit tudom én. Ezeket ugyanúgy te is meg tudod venni, meg különböző modulokban árulják őket, és igazából te tudsz létrehozni olyan hangszert, amit csak akarsz. Ez most engem nagyon elkapott ez a dolog. Úgyhogy most ezekről tanulok. Inkább, amit mondom is, hogy ez a tanulás folyamat, ami inkább kikapcsol, hogy valami arról tanulok, amit tök más, mint a munkám. Nem feltétlenül a zeneírás, meg így az a flow érdekel, hogy jammelgetek, mondjuk az is el tud kapni, de szeretek tanulni valamit tök másról. Úgyhogy most ez az, amit például... Igen.
De ez hogy néz ki? Tehát, hogy összépítesz egy ilyen szintetizátot, vagy egy zenei eszközt, és mit csinálsz vele? Vagy milyen zenét csinálsz vele?
Jó, nyilván, hát igazából most, amit most építek, az ilyen háttér, zajok, ilyen texture, ambient texture, background noise-okra van. Mivel van belette például egy dobgépem, ami egy Roland ilyen dobgép, amivel ugye a kicket, meg basszust rakok alá. Van egy másik Crave szintim, amivel tök jó basszust csinálok. Az emlék, hogy így van több eszközöm, amivel így jammelgetek, és így kikapcsolok, zenélgetek. Olyan, mint hogy tényleg te mondjuk gitározgatsz, vagy nem tudom. Így, igen.
Majd kérünk
szempont. Jó, pár év múlva DJ Luca. Semmi
gond. Nagyon kíváncsi lennék erre a hangzásra egyébként, hogy majd tudsz, hogy küldjél valami mintát nekünk.
Jó.
Ez lesz az új szlogenje, vagy mi ez a zenéje izének, a Hekis Lángos Ujjájtinak. Intro, köszi.
Képzeljétek el, pont most teszem egyik haverom, ő is zeneírással foglalkozik, és ő rendszeresen feldolgoz ilyen Dr. Csernus podcastek, meg nem tudom, mindenféle podcasteket arra, hogy annak a mintáját szétszabdalja, az belerakja a zenébe, de felismerhetetlenné teszi nyilván, de hogy kiállásba ezek a hangok vannak, úgyhogy lehet, hogy ebből podcastből.
Hát teljesen hozzájárulunk ehhez, nagyon szívesen adjuk a hangunkat, Jódi ellenében természetesen. Nem, de egyébként mind a jammelés, engem tökre érdekel, hogyha ezt így kiadnád. Ugye az intrónk az nekem is egy több különböző hangból tevődött össze, és tök élveztem csinálni. Aztán megpróbáltam egy másikat, és amúgy meg nem. Tehát, hogy nap mint nap ezt nem élvezném, de akkor tök jó volt egyszer megcsinálni. Úgyhogy az abszolút érdekelne, kíváncsi, hogy miket zenélsz össze. Mert amit én elképzeltem most az alapján, amit mondtál, az így, tudod, ez van az a egyszemélyes zeneember, ja. És így szája előtt, szájharmonika megy, és püföl, és egyébként, gondolom nem így néz ki.
Nem, én most ambientet nagyon, nagyon szeretem, meg ezeket a generatív zene, ami azt jelenti, hogy így folyamatosan változik, igazából semmi pattern nincs nagyon benne. Mindegy, majd küldök nektek, hogyha érdekel.
Ja, tök szívesen, ja, köszi.
Ha már zene. Munkához szoktál zenét hallgatni, és hogyha igen, akkor milyen stílus szerinted a legjobb?
Na, nem. Egyszerűen én képtelen vagyok. Hogyha a zenét hallgatok, bármilyet, ambient, klasszikus, mindennel próbálkoztam, én akkor arra figyelek. Nekem a munkához nem tudok zenét hallgatni, egyszerűen csodálom azokat, akik tudnak. Mert én egyszerűen akkor arra fókuszálok a zenére, és csak hátráltat. Úgyhogy valamiért ez nem...
Nem, tudjátok, van az a szakdolgozati hozene, ami olyan ütemben megy, heavy metal, ahogy gépelnetek, és közben gépeztek. Ezt én inkább kommentelő zenének hívom, tehát hogyha nagyon rendelek a neten, akkor lesz az általában. Igen.
Na.
Zene mellett?
Zene mellett ugye biciklizni szoktam, akkor igazából sportolgatok, állít, hogy futogatok például.
Azt is ilyen lazán, hogy nem tudom, legyomsz egy ultramaratont reggel 7:30-8 között, vagy...
Amúgy...
Vagy az emberi léptékű.
Hát az reggeli amúgy, stand-up, tudod, a stand-up meeting
amúgy,
közben.
Na, igen. Amúgy ez teljesen igazat mondtál. Az elég, hogy amióta voltam egyszer covidos, egy éve, azóta onnan nagyon nehezen tudtam, a tüdőm nagyon nehezen állt vissza, És akkor azóta amúgy én nem futok, hanem sétálok nagy tempóba, viszont 10 kilométereket. Minden reggel 10 kilométert sétálok, és amúgy a stand-upot azt szoktam mondani. Úgyhogy ezt pont eltaláltad.
Én így csinálom a vanóvanokat, úgyhogy
ja, jó.
Séta közben. Ehhez megfelelő hang kell, mármint hogy hangcucc, úgyhogy amúgy szerintem tök kreatív tud lenni, hogyha sétálsz közben, miközben dolgozol.
Igen. Igen, azért...
Na várjál, bocsánat, mondjad.
Ezért is álltam át amúgy futás, ez is az ok, hogy átálltam futásról sétára, mert közben minden, bármit tudok csinálni. Ja, volt, hogy Hek és Lángos podcastet hallgattam közben. Volt, hogy
minden egyes alkalommal hetente,
ugye. És próbáltál elfutni előle.
Jó ég egyébként, tehát ilyen koponyaként, ilyen szekuritisként, milyen a Hek és Lángost hallgatni, vagy tehát, hogy mi az, amit tud neked adni mondjuk egy jókedven túl, de...
Nem, én így élveztem, hanem így nevetgéltem meg, nem tudom. Így, nem, egyébként nagyon jó, sok jó adásatok van, sőt, emiatt arról is tudok, amikor engem megemlítettetek, mert azt még, ha én nem kihagytam, akkor is küldték nekem, úgyhogy így mindent tudok.
Ajajajajaj. Na, de akkor szakmázunk egy picit. Nem tudom, Antenna, még akartál valamit így izélni? Volt egy elképzelésed? Majd tudom, hogy próbálod azt a gondolatot elhinteni, hogy van terved, de még mielőtt kicsúsznánk az idő...
Adás? Nem explicit, ezért igen, kedves Béla, volt tervem, de
na,
nyugodtan.
Na, akkor toljad, nyugodtan. Nem akarom, nyugodtan, csak hogy szerettem volna...
a szót, hogy...
Jó, köszönöm szépen. Na, engem az érdekelne, Luca, hogy hát egyrészt, hogy hogyan kezdted most például a laborozás, most egy kis szakmázás, hogy ugyebár mondtad, hogy a Telekomnál, akkor elkezdtél az első kis laborodat felépíteni, és hogy ezt szeretném tőled megkérdezni, ez hogy alakult ez a kis laborod egészen máig, ahogy a Google-nél dolgoztok. Tehát, hogy egy konkrétan, hogy milyen túlokat használsz, miket szeretsz igazából, arra lennék kíváncsi, hogy mi az, amit te így időkön kipróbáltál, preferálsz, milyen munka workflow-d van körülbelül, hogy, és hogy alakult az első izéd, hogy úgy voltál vele, hát akkor most letöltök egy virtual boxot, és akkor beleteszem ezt a ransomware-t, hát ha nem jön ki belőle.
Igazából nagyon messze nem vagy, mert hogy nyilván virtuális képeken kezdtem el összeépíteni a malware laboromat. Még amikor egyedül csináltam, tehát nem voltam Google-nél, meg Sophos-nál, akkor nyilván mindent nekem kellett így konfigurálni rajta, meg így utána jártam, meg minden. Viszont nyilván ahol cégeknél voltam, ott ezekre volt valami megoldásuk. Sophos-nál volt egy saját networkjük, ami malveres network, van egy olyan network, ami csak statikusan elemzel rajta. Tehát ott ezekkel már nem kellett gondolkozni.
Tehát ott ilyen kész virtuális gépek, ilyen ESXi környezet, BRDP-zel lerakod a sample-t.
Igen, pontosan. Pontosan, viszont a Google-nél meg az megint vannak saját sandboxunk, vagy van hozzáférésem valami másik sandboxhoz, vagy van rengeteg féle megoldásunk arra, hogy malvert elemezzünk, úgyhogy ezekkel nem kell törődnöm.
Vásárol a piacról sandboxokat, vagy saját sandboxot csináltatok?
Mind a kettő.
Mert úgy értem, hogy a Google.
Mind a kettő, és ez tök jó a Google-nél, hogy én is most így elkezdtem például a Google-on belül ilyen kriptos trackinggel foglalkozni, és...
Mert ugye Globtéba használja ezért a Bitcoin.
Pontosan, minden jött. Igen, és ott is így én kapok, tehát nyilván felmérem azt, hogy mik vannak a piacon, milyen megoldások, ahhoz valahogy, hogy veszünk hozzáférést, de amúgy mi mindig toljuk azt, hogy a saját magunknak valamit mi gyártsunk le.
Tehát akkor van tehát fejlesztők is dolgoznak azon, hogy nektek túlokat. Meg gondolom, nem feltétlenül ti csináljátok, hanem van egy fejlesztő csapat, aki csinálja nektek, vagy tényleg ti fejlesztitek?
Azért Google elég sok, mindenkinek kell köbben érteni, ugye elég a fejlesztéshez, úgyhogy nagyon sokszor mi magunknak csináljuk. Nyilván van a tagnek egy fejlesztő csapata, de azért nagyon sok mindent, így ez tipikus a Google-nél, hogy nem nagyon mersz szólni, hogy van valami hiba itt vagy ott, tudod, hogy ezt máshogy kéne csinálni, ezt a kódot, mert nagyon könnyen azt találod, hogy akkor csináld meg, mert te is tudod, meg tudod. És ez így van.
True.
Úgyhogy igen.
Kicsit vissza szakadva a földre. Tegyük fel, hogy én el akarnék kezdeni malware-t elemezni, mert hogy kb. Nem tudom, két éve tartok a 10. oldalnál a Practical Malware Analysis könyvvel, amit ugye Béla is nagyon ajánlott nekem, és mindig mondom, hogyha időm engedi, akkor majd folytatom, és tipikusan nem engedi, de tegyük fel, hogy engedni az időm, és tudnék vele foglalkozni, magamnak én összerakni valamit, de mit ajánlanál, milyen rendszereket, milyen virtuális gépeket pakolnál össze, ehhez milyen technológiát használnál?
Hát, na, amikor én ezt összepakoltam, az 10 évvel ezelőtt volt, viszont én így utánolvasgattam, én talán VirtualBoxot használtam, volt egy Linux VirtualBoxom, amin monitoroztam talán, meg ugye nyilván egy Windows, amin a malware futott. Milyen Linuxot használtam?
Nem tudom, volt, a mikrofon fel amúgy, hogyha megtaláltad.
Remnux.
Azaz, van egy ilyen, hogy Remnux, nem tudom, hogy ez még mindig, ja. Például én akkor azt használtam. Van, amúgy a szakdogámat átküldöm neked. Ott le van írva, hogy én hogy oldottam meg ezt a virtuális környezetet.
Király.
Köszönöm. Akkor ezektől teljesen elszakadtál, mivel hogy a Sophosnál is minden előre rágottan készen megvolt, tehát csak be kellett menned, és akkor gondolom Ida Pro, vagy Gidra, mi az, ami esetlegesen?
Igen, azt Ida? Most, hogy mi is használunk. Igen, akkor még Idát használtunk. Most, mondjuk én még most is Idát használom Google-nél. De ja, kaphatunk fel hozzá.
Akkor Oli debug, meg X86 debugok, ezek annyira de. Nem, ezek a sittes,
az
de?
Az is, hát én 6 éve kezdtem, akkor még Oli debugoltam én is mindent. Igen. Most viszont mondom, így a Google-nél nem igazán kell ezzel. Van sandboxunk.
Tehát ott megvan a saját disassembleretek, amivel...
Ott is használok IDE-t. Nyilván van saját is, de hogy a saját sandboxunk mondjuk, azt tudjuk, hogy logol, hogy mondjuk a API hívásokat milyen szinten logolgatja, azt használom csak mondjuk arra, hogy megmondjam, hogy mit csinált az a malware. Nem feltétlen kezdek el belenézni, meg magamnak futtatni, meg nem tudom.
Uh-huh. Ez érdekel. De akkor szerintem erre még egyelőre nincs ilyen törekvés, hogy open source-osítsátok ezeket a dolgokat, mert ugyebár a Google-nál sok mindent ki szoktak adni, mert ugyebár a Gidrát is kiadt, mondjuk az nem a Google, hanem az NSA, vagy ki a Sysmus csinálta a Gidrát, amit aztán kiadtak, amit használtak, tehát akkor ebbe az irányba még nincsen várható.
Nem tudom,
túl drop.
Meg kell nézni, mert amúgy én annyiszor rájövök, hogy ez Google-os.
Azért mondom, hogy rakás
használok. Eddig használtam, világéletem, és rájövök, hogy ez Google-os, V-bin, nem tudom. Várjunk, valami van egy olyan, ami szempelőket összehasonlít.
Tudod, mi az, amit nem használsz? A mikrofon.
Jaj, bocsánat.
Kérlek, hajolj közeled.
Ez igazi feka, hát így kell podcastelni, az ember benne van, a ritmus, mozogsz, nem lehet hogy hívják oda, én megértem.
Itt vagyok. Na, úgyhogy meg kell nézni ezeket. Biztos, hogy van rengeteg dolgunk, ilyen reverse-rendes dolgunk is, amit kiadtunk.
Te, aki kezd fekszel mindenféle malware-rel, mennyire vigyázol a saját környezetedre? Volt úgy, hogy téged megfertőzted magad, nem tudom, tehát, hogy futottál így aknára?
Nem, hál' Istennek, soha nem volt olyan, hogy úgy futtattam le valamit, hogy nem számítottam rá, vagy nem ilyen rendellenesen. Úgyhogy nem, hál' Istennek azért ezekre figyelek, nyilván.
És a kutatásaid során sikerült esetleg így, nem tudom, eljátszani az áldozat szerepét, és ráfuttatni magad, mint hogyha igen, ransomware meg elkapott volna, és szükséged van most a különböző dolgokra.
Persze, volt egy ilyen sztorim, még Matrix ransomware, talán azt elemeztem még a Sophosnál, és ugye direkt megfertőztem a gépem, és akkor még írni kellett nekik valami dark webben, valami valahol, vagy lehet, hogy csak e-mailben, már nem emlékszem, de hogy írtam ugye nekik, hogy jaj, megfertőződtem, hogy kapom meg a kulcsot, hova kell fizetnem, stb. De mindig elkezdtem, ugye leveleztem velük, próbáltam kiszedni velük dolgokat, és az egyik, hogy kaptam mindig, képzeltek el, mi ez, discount, kedvezményt kaptam, de ilyen 60%-okat az árból, hogyha innentől többet nem fogok kérdezni semmit.
De miket kérdeztetek, hogy működik a CLC-szerről?
Nem tudom, de mindegy. Igazából próbáltam úgy tűnni, mintha csak egy áldozat lennék. Aztán kérdezgettem sokat.
Nem tudom pingelni a CLC-szerveret. Mezei áldozat vagyok. please support, segítsetek nekem, nem működik. Láttam, hogy nem megy át a kulcs hozzátok, de itt kell a kulcs.
Itt van a linken a kripto, azt töltsétek le, biztonságos link, küldöm a linket.
Igen.
De kedvesek voltak, nem?
Persze, hát kedvezményt adtak.
Hát supportet.
Ja, az ilyen szupportok alkalommal hányszor néztek Pasinak a Luka név ja. miatt, tehát hogy olasz férfinak.
Persze. Hát igen, ez nálam örökös probléma. Mindig látom az a csalódást az arcokon, hogy férfira számítottak valami meetingen, vagy valahol, vagy múltkor például vettem valamit Apple-ből, és akkor bementem, vagy rendeltem. És akkor elmentem érte, hogy átveszem, és akkor mondták, hogy hát pedig ez valamiki férfinek jön. És látom, hogy a Her utca. És akkor mondtam, nem, az én vagyok, én rendeltem ezt. És így, hát ebből van egy nagyon jó sztorim. Legjobb, amikor én voltam cserediák, még középiskolában, Hollandiába mentem, és az a lényeg, hogy előtte a családdal, azzal a családdal, akihez én megyek, csak leveleztem. Leveleztünk, hogy kihez kéne kerülnöm. Az anyag egy fiúval tök jóba lettem, úgy hívták, hogy Pim, akivel egyezett a hobbink, meg minden, amúgy ilyen fiús lány, vagyok, két bátyám van, mivel egyeztek a hobbjaink, és amikor kimentem a családhoz, ők akkor döbbentek rá, hogy én lány vagyok.
Ups.
Igen, és én négy fiú testvérhez kerültem, aki Ajax Amsterdam, rajongó, foci, meg nem tudom. Úgyhogy ez volt a legnagyobb félreértés eddig a kérdemből a dolog.
Hát igen. De apropó, hogy most így a lányról beszélünk, mi a véleményed a lányok helyzetéről hát a informatikában, és akkor most, hogyha még kisebb nincsre megyünk a security-ben, tehát így mennyire érezted így nehéznek így az eddigi folyamán, ugyebár régebben hallottunk olyanokat idősebb hölgyektől, hogy nekik azért még sok problémájuk volt, hogy a férfi társadalommal elfogadtassák magukat. Én őszintén szólva, én láttam már olyan ilyen atomboomert, aki mondjuk azt mondta, hogy nő ne legyen mondjuk buszvezető, vagy valami ilyesmi, de hogy nő ne legyen informatikus, én szerencsére már nem találkoztam ilyennel. Nem. Te hogy milyen tapasztalataid vannak ezen téren?
Meg főleg ezt mondjuk úgy, hogy a Google-nél dolgozol, tehát hogy mennyivel másabb mondjuk a nemzetközi helyzet így arányaiban, meg mindenben.
Ja, én most már nem nagyon látok nagy különbségeket így ezekben az arányokban. Régen még láttam, tehát amikor óbudait kezdtem, akkor 98% fiú volt, úgy kezdtem. De ez, mondom, engem soha nem zavart nagyon. Már ez abból is fatkathat, mint ahogy mondtam, hogy ilyen fiús, kicsit fiús lány vagyok, két bátyám miatt, meg nem tudom. De nem, ez egyáltalán nem zavart. Viszont még amit nekem így nárszor meg kellett küzdenem, hogy lány vagyok, hogy észrevettem nyilván, hogy rám mondjuk egy konferencián én adok elő, nyilván jobban megfigyelnek rám. És inkább azzal kellett megküzdenem így a karrierem során, hogy ne ennek tudjak be dolgokat. Hogy én nem ez miatt vagyok itt. Vagy, és ez nagyon sokszor nyilvánvaló, de ezt így be tudod magadnak magyarázni nőként. És ez egy negatív, ez egy hátulütője ennek a dolognak.
Én is gondolom, a kötelező női kvóták ez nem segítik ezt az érzést.
Ja, hát igen.
Amikor ilyen hülyeségekről beszélnek, mert hát ugye egyértelműen, ugye bár skill alapon. De örülök, nagyon-nagyon örülök, amikor ilyet hallok, hogy egyébként azt mondod, hogy negatív megkülönböztetést és lenézést meg ilyeneket nem éreztél, mert szerintem én annyira bízok ebben, mert én nem találkozok ilyenekkel, mint férfi. De hogy így a közvetlen környezetemben, itt a lakásban, ahol élek, vagy a házban, ahol élek, itt nem tapasztalatok ilyen problémákat.
Jó, de te fekete vagy,
szóval azért mondom, én meg fekete miatt. Vagyok, én meg ez meg a más miatt, igen. De mindegy, a lényeg az, hogy örülök neki, hogy ez a tapasztalatod, és biztos lehetsz benne, hogy nem csak azért, mert na.
Mi a jövőképe? Tehát, hogy mi az, amit szeretnél így nagyon csinálni, még elérni? Tehát, ugye mondtad, hogy talán külföldön dolgozni, vagy a távolabb külföldön, aztán talán most már mégse, illetve most a Google-nél vagy. Tehát, hogy mi a következő ilyen kiszemelt áldozat, amit úgy szívesen csinálnál? Akár munkahely, akár munkakör, akár ország, akár következő malware, amit nézegetnél, vagy botnet hálózat?
Igen, én...
Tette fel a kérdést Álnai van antenna, hogy véletlenül se mondj el titkokat.
Na, Google, én amúgy még nagyon tervezem a Google-nél, tehát nagyon, nagyon szeretek itt dolgozni. Ez nem titok, nagyon sokat fejlődök. Igazából azt érzem, hogy amíg itt még mindig tudok fejlődni, addig itt szeretnék maradni. És ez itt az az igazság, hogy nagyon könnyen, hogyha én mondjuk valami más területre mennék, így, még csak IT security-n belül is, nagyon nagy mozgásteret kapok, nagyon könnyen lehet váltani csapatot, például a Google-re. De nem tervezek ilyesmit sem még, mert amit most csinálok, az engem még nagyon érdekel, threat intelligence, meg ezek, hogy amilyen botnetekkel foglalkozok. Nagyon, nagyon tetszik az, hogy nagyon van hatása a munkámnak itt a Google-nél. Tehát, hogy mondjuk írok egy detekciót, és másnap látom, hogy több százezer embernek megjelent a warning message a safe browsingba, hogy ne törzs le, és lehet annyi, mert megmentettem, vagy ilyesmi. Úgyhogy igazából én, ha azt látom, hogy a munkámnak, vagy amit én tudok csinálni, valahol lesz ekkora hatása, vagy nagyobb hatása, akkor lehet megmozdulnék. De most még így, én így ezt élvezem, így a munkámban.
Ugye a Google-nek mindig van egy ilyen érdekes hírneve, hogy hát nem figyelnek senkit, mégis figyelnek mindenkit, privacy, nem privacy. Neked voltak ilyen előítéleteid a Google-nél? Tehát, hogy amikor oda kerültél, vagy igazából téged a munka köhöd érdekelt, és nem az, hogy amúgy a Google don't be evil mentalitás amúgy meg most éppen holtat a világban. Tehát, hogy ez mennyire határozza meg maga a brand a te életedet?
Hát nekem, én most igazából tényleg pont egy olyan security csapatban vagyok, ahol erre elég jó rálátásom van, és igazából nekem így, amióta itt vagyok, így elhesegetett minden ilyen előítéletemet, ami volt. Mert tudom azt, hogy mekkora felelősségem van, és hogy azt nem kockáztatnám, és ugyanígy vannak a körülöttem lévő kis csapat. Úgyhogy nem, nekem már ezek így nincs ilyen smim a Google ellen.
És milyen Svájc? Tehát, hogy itt azért Magyarországon éltél sokáig, milyen ehhez képest Svájcban lenni?
Hát, ugye itt inkább a kérdés a Zürich, mert Zürich vs. Budapest, mert én ugye Budapesten laktam, ami nekem fura volt először, hogy ide költöztem, hogy ugye ez egy kisebb város, mint Budapest. Én ilyen nagyon, Budapesten is ugye a 7. kerületben bent a Király utca környékén laktam, nagyon imádtam azt a nyüzsgést, én ilyen nagyvárosos lány vagyok inkább, mint ilyen kisebb város. Úgyhogy ez nekem fura volt itt Zürichben. Pláne, hogy a Covid alatt költöztem, azt nem könnyítette meg a dolgot, full lezárások, meg minden. Azért nem volt egyszerű így a költözés. Viszont most már igazából, amit én élvezek itt Svájcban, az, hogy annyira jó lokáción van, tehát, hogy közel van, hogy egy óra alatt ott vagyok Milánóba, Párizsba, Berlinbe, mindenhol így itt Európában, és így tudok utazgatni igazából. Zürichkel is már így tök jól megbékéltem, egy nagyon sok, most már nem mennék, nem tudom, hogy ha visszaköltöznék el, vagy elköltöznék el, mert nagyon sok barátom végre lett itt, nagyon jól érzem magam. Úgyhogy, én nagyon szeretek itt élni.
De miért pont a lettekkel behetőzöl, vagy ezt nem értem? Miért pont a lettekkel behetőzöl?
Ja.
Nagyon sok barátom lett
Na
itt.
Jó, oké. Okay.
Én sem értettem, nem kell gondolod.
Én sajnos értettem. Hogy kérdezik egy kicsit Google-hez kapcsolódó dolgot. Ugye mondtad itt, hogy ugye a safe browsingban megjelennek azok a detekciók, amiket összepakolsz. És eszembe jutott az, hogy nagyon sok olyan oldal kerül a kezem közé, ahol úgy veszi észre a tulajdonos, hogy szét van nyomva az oldala, hogy már ugye a Safe Browsing dobja fel a szép piros képernyőt, vagy mondjuk a Google Ads-ben a hirdetéseket egyszerűen letiltja a Google, mondvá, hogy hát ez itt kártékony kódot tartalmazó webhely. És miután megpucoljuk, általában ugye a Search Console-ról meg a Safe Browsing-os riasztás az eltűnik, nem tudom, egy-két napon belül, utána jelezzük, de az Ads-es csapattal rengeteget kell küzdeni, van, hogy hetek telnek el, hogy tök különböző rendszert használnak, vagy egyszerűen ott olyan szinten emberi erőforrással nézik meg, hogy azt tart ilyen sokáig.
Nem.
Hogyha tudsz erre válaszolni.
Itt ezt megfigyeltem én is, különböző rendszerek használata szokott probléma lenni. Egyébként én pont egy olyan példája vagyok a csapatom, a tag. Én azt érzem kicsit, amit mi csinálunk, az így különböző területek, különböző termékek között tartunk intelligence utat, és próbálom javasolni. Én is volt, hogy javasoltam, hogy figyú, ti miért nem használjátok ezt a detekciós rendszert, amit mondjuk a Gmail használ a Drive-on, vagy ilyesmi. Ezekre így mi, pont az én csapatom szeret így rávilágítani. Úgyhogy igen, szerintem ez ebből adódik legtöbbször.
Ez nagyon érdekes, hogy házon belül ennyire eltérő rendszereket használnak.
Annyira hát meglepő, ez egy multinál.
Ez nem egy multinál, ez a világ egyik legnagyobb multián. Jó, hát mi azért ismerjük, hogy hogyan működik a multi ilyen szempontból, egy őrület. Azt akartam megkérdezni, ugye most az utóbbi időben elég sok kritika jön, illetve elég sok probléma merült fel azzal, hogy a Google-ös keresésekben a top találatok között, hogyha programot keresel, mondjuk Discordot vagy ilyesmit, akkor egy malware jön föl letöltendőbe. Ezzel érintkeztél ezzel a problémával nálatok? Mert hogy úgy látszik, hogy még nem sikerült ezt kordába.
Hát ez nem egy egyszerű terelni. Feladat szerintem annyira. De hogy...
Egyik se egyszerű feladat.
A szorcsos, ezzel nem nagyon foglalkoztam. Inkább Google Ads-esekkel, tehát hogy azon keresztül van disztribútálva valami, Google Ads-en keresztül. Hát igen, ez nagyon nem egyszerű feladat. Kiszűrni az, hogy mondjuk az az ökkant, amin ez létre lett hozva, ez mennyire valid, vagy legit ökkant. A tipikus, tök jó példát tudok rá mondani, a Google Optobánál az ők ellopják a Google ökkantokat lopnak, és majd ezt felhasználják, van egy olyan biznisz ezeknek az embereknek, egy cégük, ami azt csinálja, hogy neked azt mondják, hogy hú, te szeretnél illegális tartalmat hirdetni a Google Ads-en, mert akkor ebben mi segítünk neked, adunk neked, tessék, itt van ez a virtuális gép, itt van ezekben a cookie-k, amik igazi emberek, és erről nem fogja letiltani, ezt nem fogja letiltani a Google, mert hogy nekik olyan megoldásaik vannak, de ez a megoldás az igazából lopott ökkan, aminek már próbáltam elemezni, hogy mi még nekik az másik megoldás, mert lehetnek olyan brózerei, ami például ugye nyilván proxizhatja, lehet még azon az emberen megy keresztül a forgalom is, akitől az ökkantot lopta, vagy úgy fingerprintezte le a brózert, hogy annak az ökkantnak a saját brózerét, tehát talán erre is figyelmet a Google, és igen, erre egész jó, vannak már egész sok megoldás így a piacon, hogy próbálják kivédeni azt, hogy mi blokkoljuk őket Google Ads-ből.
Adja magát a kérdés egyébként, hogy mennyire vagytok fent a dark web-en, illetve ezeken a vásárlós portálokon, fórumokon, stb. És hogy mennyire tudtok beférkőzni? Van erre külön csapat? Tudsz erről beszélni?
Van erre külön csapatunk egyébként, aki csak ezzel foglalkozik, de van, hogy én is
keresgélek. Mennek is egész nap shitpostolnak a dark web-en.
Igen.
És elkézik az embereket, beépülnek.
Én is amúgy szoktam, tehát nyilván ez már itt az, hogy érdekel folyamatosan minden, bármilyen malware, amit elkezdek trackelni, hogy annak valahol hol használják fel, hol árulják, esetleg továbbadják-e tényleg ezeket a lopott dolgokat, meg hogy van-e publikus, mert publikus, a dark webben publikus disztribúciója, meg hogy ilyesmi. Úgyhogy ezeken én is szoktam nézelődni.
Na, vannak kedvenc izéid, ilyen sztóriaid, amiket ajánlasz, vagy ez teljesen ahogy éppen
hát meg. Ez így attól függ, igen. Nincs ennek nagyon így.
Jó.
Hogyan lopnak accountot? Sokszor halljuk
azt... Hogyan törik fel a Facebookok?
Igen. Sokszor halljuk azt, ugye, hogy be volt kapcsolva a kétfaktoros, ám mégis ugye elvitték. Nyilván ilyenkor valahogy böngészőn keresztül akár, hogy gondolom hozzáférnek, és ki tudják kapcsolni ezt a kétfaktoros autentikációt, és itt jön be mindig példának a nagy kérdése, hogy a kétfaktoros kikapcsolásához miért nem kell megörősítés kétfaktorosan.
Ja, komolyan? Ez nincs?
Hát legalábbis egy utóbbi időben, amikor utoljára néztem, akkor nem kellett.
De se Facebooknál, se sehol egyébként. Nekem az a teóriám erről, hogy azért, mert hogyha mondjuk elhagytad, nem tudom, a telefonodat, akkor soha nem fogsz bejutni, vagy valami ilyesmi. Tehát nyilván mindegyikre lehet mondani olyan érvet, hogy hogy lehetne megoldani, uh-huh. és így ez nagy kérdőjel a fejünkben egyébként, hogy vajon miért van az, hogy ki lehet kapcsolni úgy a kétfaktorost, hogy nem kell hozzá kétfaktoros.
Hát nem, ez jó kérdés, én nem nagyon foglalkoztam ebbe, nem mentem bele ilyen, azt tudom, hogy amik ilyen infostillerek desktopra dobnak ki valami modult, és akkor még hozzá kidobnak valami túlt, amivel még ugye cookie-kat dekriptálják, meg azt a jelszót tudják kiszedik hozzá. De igen, így ebből ezen a területen ennyire mentem bele a dologba.
Evasionben van most valamilyen új trend, amit egyértelműen látsz, és azt mondod, hogy ezekkel kell foglalkozni most a jövőben valami. Uh-huh. Tehát, hogy mi az, amit ajánlasz, amiről már beszélhetsz nyilvánvalóan, tehát, hogyha valami szuper titkos kutatást végzel, akkor nem. De esetleg valami, ami megváltozott az elmúlt 2 évben, tételezzük fel, mondjuk, amit
hát,
most erősebben uh-huh. látsz. Mondok egy példát az én oldalamról, én most például azt mondanám, hogyha valami ilyesmit kérdeznek, és én mondjuk én nem vagyok mély malware, azért most azt mondanám, hogy én most egész nap a OneNote fájlokat látom.
Milyen fájlokat?
Hogy most OneNote-ban OneNote fájlokat. Uh-huh. Tehát, hogy van fájlokat küldenek, ugye bár eddig volt, tehát régen, amikor kezdtem, akkor mit tudom én, Word fájlokat dobáltak, aztán nagyon sokáig Word file volt, aztán egyszer csak valaki kitalálta, hogy a XLS-ben lehet az Excel 4-es makrokat beletenni, tudod, ezek a régi típusú makrok, és hogy ez tök jól lefut, és onnantól kezdve a Word file-okat kidobták a francba, és akkor onnantól kezdve igazából XLS file-ok jöttek, aztán jött az XLSB, és most legújabban a OneNote file-ok ömlenek mindenhonnan, ezt használják mindenre, ez most az én oldalamról ezt mondom, hogy ez például egy ilyen új trend, amivel én foglalkozom.
Amúgy ez nem amiatt van, hogy vagy én nem, már nem emlékszem, hogy a Microsoft nem követtem ezt a, mi volt ezzel a default makro enable-özős gombot levették, tehát hogy nem tudod
nem, ők most defaultból kikapcsolták, ugye az XLS, az Excel 4.0-ás izét, ezek a régi legacy izék, ilyen Excel makrók, ezeket most kikapcsolták aha. defaultból, és ezért az XLS az most nem volt annyira jó már, és most a OneNote-ot használják, annyi a trükk benne, hogy tök jól meg lehet formázni, nincs benne autostart, meg semmi, hanem egyszerűen csak ilyen tök jó szépen, tudod, lehet benne rajzolni, meg minden, és akkor raknak bele mindenféle ilyen gombokat, meg minden, és amikor rákatintasz a gombra, akkor az egy ilyen, olyan, mint az overlay, hogy átkattintasz rajta, és otthon alatta a PowerShell file. Tehát amikor szeretnéd megnyomni az open gombot, a OneNote file-ba, akkor átkeresztül kattintasz rajta, és hogyha arrébb húzod a gombot, a képet, akkor ott van alatta 4-szer egymás mellett ugyanaz a PowerShell file, hogy mindenképpen rá, tehát hogy tök mindegy, hogy hol kattintasz, mindenképpen a PowerShell file-t kapd el. Tehát most ilyen trükkök vannak. Jó, ennek a végtelen permutációja van, ez az egyik legviccesebb, amit láttam. De most, hogyha például, de most ugyanezt reversingben, hogy például milyen új dolgok vannak, amiket most így te, ami leköti a fantáziádat.
De, amit én például ugye tapasztalok, az, hogy ezek egyre többet használják ki ezeket a paper installereket, tehát egy valamilyen installer, ami ott fut a gépeden hónapokig, majd egyszer csak kidob egy másik binárist, ami majd egyszer csak eladja egy másik installernek a hozzáférést, és egyszer csak lehet, hogy egy ransomware-t, vagy valami tényleg malware-t letöltesz. Na, ezeket most nagyon követjük, mert nagyon látni, hogy ez a tendencia, ezeknek a használata. Igen.
Hát ebből lehet, ezek szerint akkor ez a business model, ez működik nekik, hogy azt mondják, hogy bent vagyunk a gépen, és hogyha mit tudom, hogy szeretnél bármilyen ransomware-t lekülni, akkor mit tudunk neked installereket adni, hogy itt ezeken a gépeken.
Pontosan.
Hát igen, végülis az Emotet is ilyen volt. Mondani. Tehát ő is így később. Igen. Ő izét, mit dobtak ők utána később általában? Trickbotot.
Trickbot
az.
Már nem tudom, melyik ransomware-t. De volt több ilyen lánc, hogy nem Trickbotot, hanem Quackbotot talán, vagy nem tudom, nem tudom, melyik második ilyen stage-et kidobta, az pedig megint egy másik ransomware. Tehát itt tök jó lehet ezeket követni, hogy ki milyen kapcsolatban van, melyik grup, milyen business kapcsolatban van, ki minek ad el. Igen. Igen, Semotet az tipikus ilyen. Tehát, hogy az hallottam olyat, hogy egy évig volt egy gépen, és egy év után dobott ki valami malicious dolgot. vagy a következő ilyen droppert. Ami a második fázis, az mindig, tehát nem ott, ez csak mondjuk jó abba, hogy megfertőzzen gépeket, mert nagyon nagy spammelős kapacitással rendelkezik, de a második bináris az meg valószínűleg abba jó, mint a trickbot, hogy körülnézzen a hálózaton, megmondja, hogy ez egy nagy cég, vagy így feltérképezze azt, hogy kinek adja tovább, vagy...
Milyen trükköket láttál antivírus evasion tekintetében? Mm-hmm. Tehát így vannak ilyen törekvések, ugyebár azt valahogy annak futnia persze kell, és biztosítania kell azt, hogy ne pakolja el a McAfee.
Igen, hát ezeket a tip... Igazából, na ez az például a Google-nél, ez tök jó, hogy az a csapatunk, aki a sandboxot fejleszti, azok, ők nekik folyamatosan ezt kell monitorozni, és tudniuk kell, hogy úgy fejleszik a sandboxot, hogy ezt kivédje. Amúgy én ilyenkor szoktam nekik adni példákat rá, amikor azt tapasztalom, hogy valami nem fut le rendesen. Csak én legtöbbször csak ilyen sima timingos dolgokkal találkozok, amire van valami új apit használnak, hogy hosszabbítsák meg a futási időt. Vagy egyébként hallottam olyanokról, amikor mondjuk nézi az egérmozgást, hogy ugye ténylegesen egy rendes felhasználó el, vagy csak egy sandbox. Sőt, egy ismerősöntől hallottam ezt a sztorit, hogy figyelte az egérmozgást. De azt nézte, hogy mondjuk ebből a koordinátából itt van-e, egy bizonyos idő után, de utána le kellett azt is programozni, hogy a sandboxba folytonosan mozogjon az egér.
Hogy folytonosan mozogjon.
De van persze, nagyon sok, ugye csak szimplán arra koncentrál, hogy az ismert sandboxokban valami olyan fájl, ami ott van, azt detektálják, és akkor azt kiadják.
Olyannal találkoztál, ami konkrétan ki is akarta lőni az antivírust?
Szerintem biztos.
Vagy úgy vannak vele, hogy inkább ne lássál, és így el vagyok a háttérben?
Hát ez két különböző stratégiai gondolat, mert mondjuk igen, például az emotet, vagy egy olyan malware, ami az a dolga, hogy ott legyen persistensen a gépen sokáig. Na hát ő arra megy, hogy el magát ne tüntesse fel, ne sok port kavarjon, vagy ilyesmi. Viszont van olyan malware, ami mint egy ransomware, hát kit érdekli őt, látni fogod, hogy letitkosította az adataidat. Ő például neki ezzel nem foglalkozik. Úgyhogy igen, ez attól függ.
Látok abban valamilyen tendenciát, hogy ugye régen mindig az volt a mondás, hogy mert a Windows-t fertőzik mindig, mert abban van a legtöbb. Nyilván én azt gondolom, hogy mindig ez a helyzet, hogy arra van a legtöbb malware, de hogy látok-e arra tendenciát, hogy mondjuk elkezdenek targetálni már nagyobb mértékben mondjuk Mac-et, Linux-ot, akármit.
Uh-huh. Hát én még mai napig Windows-os malware-ekkel foglalkozok inkább. Én azt tudom például, mondjuk mint Google-nél is, hogy ott is csak azt látom, abból látok statisztikát, hogy mennyi Windows-os felhasználó van, azon több malware-t látok. Ebben nem vagyok annyira benne, hogy más platformokon mennyire növekszik ez a dolog.
Jó, mások kérdezem. Ez Bélától loptam ezt a kérdést a listájából, hogy te mit használsz, milyen OS-t, milyen telefont, mi az, amit ajánlanál valakinek?
Mi a kedvenc programozási nyelved?
És milyen vírusírtót ajánlasz?
Jaj, igen, ezt akartam megkérdezni. Ez milyen jó kérdésem volt, amit nem tettem még föl?
Hát én OSX-et használok, ez szimplán az is, mert ezt hozzászoktam. Amúgy ez még a hobbiaim miatt is kialakult, zeneírás miatt.
A zene, jó. Antona, ne izé, az egyetemen a zeneirányból jön.
Lényeg, hogy ne Windows legyen, ami malvert futtatok. De ez azért, mert nem akarod, tehát, hogy nyilván futtatok malvert. Windows-os, virtuális.
Hát véletlenül se igen tudjod rákattintani.
Úgyhogy igen, vírusírtó, hát most ez jó kérdés, Sophos talán.
Nagymamádnak milyen izét, akkor nagymamádnak Sophos vírusírtót ajánlanál. Mert ő valószínűleg nem OS X-et használ, ő még a régi izével, start menüvel, Windows XP-vel nőtt fel. Akkor egy Sophos. Antal, neked Sophos vírusírtod van, nem? Vagy volt?
Az volt, most a Defender-re váltottam.
Izé, OS X-en?
Igen. Csak azért, mert céges laptopot használok, és ezen Defender van. Tehát itt nem én választom meg, hanem itt megválasztják nekem. De egyébként én ennek nagyon örülök már, mint a Defendernek, mert szerintem nagyon ügyesek és jól csinálják. Viszont privátban nem elérhető meg, he? Úgyhogy így céges közvetben viszont meg ki van pusholva.
Sad face.
Nekem happy face, tehát...
Hogy... Hát neked az.
Amúgy, amíg kíváncsi vagyok, régebben, tudod, vírust utálom, mindig nézem a találatokat, tehát én is...
Elgondolom, vírust utál pro tag vagy, tehát...
Igen. Tehát ott például én a régebben mindig Kasperskyt, ezt nagyon néztem, amik elég jó detekciókat írtak régebben. Ja. De mondom, ez nem... Ez csak amikor vírust utált... Ja, vírust utált nézek, akkor...
Akkor klámávét nem ajánlasz egy felhasználásra. Szegény klámávé. Arra jó, amire kitaláltak, jó?
Meg egy javasztot.
Meg egy javaszt, az. Az.
Oké, van-e még kérdésünk Lucához?
Hát lenne egyébként, de most már lassan másfél óránál tartunk, úgyhogy ez mindennek van határa.
Luca, van-e olyan, amit te mindenképp megosztanál velünk?
Nem, nincs. Hát, hogyha nincs kérdésetek, vagy nem tudom, akkor nem. Nem volt különösebb célom, hogy valamit megosszak. Pluszba még.
Esetleg reklámod, bármi? Tudod, ja. Hát
a Sophos már ráhangzott, ugye, tehát, hogy...
Nem baj, Albertet azért üdvözöljük innen is.
Mondjuk neki semmi közös Sophoshoz, de...
Mindegy.
Luca, nagyon szépen köszönjük, hogy vetted az időt és a fáradtságot, meg a mikrofont, ja. Meg az egész setupot kértél kölcsön ahhoz, hogy tudjunk működni, meg hogy itt voltál, és reméljük, jól érezted magad, meg reméljük, hogy visszatérsz, hogyha úgy van.
Nem bánod meg.
Igen, nem bánod meg, nem tiltatod le az adást, stb. Tehát,
nem, nagyon jól éreztem magam, úgyhogy jobb volt, mint számomra számítottam.
Köszönjük szépen, hogy ilyen jó hírünket viszed tovább. Hát akkor további sikeres és nagy fogásokat kívánok neked, illetve hát sok sikert a karrieredben, és hát úgyis látjuk egymást, hisz a szakma az viszonylag kicsi, úgyhogy nyomon követjük az életed.
Jó, köszönöm.
Ezt vett fenyegetésnek.
És természetesen nagy szeretettel várjuk a zenei szempont, illetve a szakdolgozatodat. Hogy tudjunk mind a kettőből tanulni és inspirálódni. És nagyon szépen köszi, hogy itt voltál, nagyon élveztem.
Én köszönöm.
Köszönjük.
Sziasztok.
Szia, Luca.
Sziasztok.